Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat. Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Abban az időben Jézus többször fölhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie. Sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de a harmadik napon föltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt, és óva intette. Isten ments, Uram, ez nem történhet veled. Mire ő Péterhez fordult? Távozz tőlem, Sátán! Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére. Azután így szólt tanítványaihoz. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. És aki én értem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az ember fia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Ezek az evangélium igéi. Hallottuk, egyébként is jól ismerjük ezt a beszélgetést, ezt a néhány beszédfordulatot Jézus és Péter között. De ha nem ismernénk ezt ennyire jól, és nem tudnánk szinte kívülről elmondani, hogy mi az, amit Jézus mond, hogyan válaszol Péter, és aztán mit mond rá Jézus, hanem csak úgy el kellene képzelnünk azt, hogy van a megváltó, a mester, és azután van egy tanítványa, és valamiképpen előkerül kettejük között a szenvedésnek, a halálnak, az igazságtalan ítéletnek a témája, hogyha nekünk kellene megírni ezt a beszélgetést. Én legalábbis biztos így lennék vele, valami olyasmit találnék ki, hogy Péter, a tanítvány, oda megy a mesterhez, és a következőt mondja neki. Mester, nagyon vigyázz! Mi egyszerű emberek pontosan tudjuk, hogy az élet nagyon nehéz, nagyon kiszámíthatatlan, de azért azt ki tudjuk számolni, hogy vannak nagyon rossz szándékú emberek, rád már most vadásznak, úgyhogy én azt mondom neked, te ne menj most föl Jeruzsálembe, azért a szenvedés, a halál, az nem vicc dolga. Azért azt nagyon komolyan kell venni. Mester, akármilyen nagy mester is vagy, te nagyon vigyázzál, mi szeretnénk téged megóvni, hogy maradj itt minél hosszabb ideig köztünk. És erre, ahogy én elképzelem, a mester kihúzza magát, és azt mondja, távozz tőlem, Sátán, hát milyen emberi módon gondolkozol te? Hát nincs benned egy csöpnyi hit, egy csöpnyi emelkedettség, hogy nem gondolod, hogy Isten majd segítségemre siet? Hogy Isten akarata egyetlen piciny hajszállal sem térhet el a megvalósulástól? Hát mit képzelsz, te emberi módon gondolkozol, és nem Isten szándéka szerint? Én biztos így írtam volna meg. És de érdekes ez, és nagyon elgondolkodtató, hogy mindez fordítva történik. Vagyis, hogy Jézus az a valaki, aki az Istennel való kapcsolatában a hitére vonatkozóan nagyon is megmarad a realitás talaján. Jézus egészen egyértelműen mind a két lábával a realitás talaján áll, és onnan bontakozik ki a hit. Miközben pedig Péter egészen képes elszakadni a realitástól. Valamiképpen úgy, nem akarnék ebbe bővebben belemenni, mint minden felnőtt ember, aki természetszerűen a gyerekkorból hordoz valami meseszerű és valamiféle mágikus, tündéri mesevilágot. és abban tényleg úgy történnek a dolgok, hogy a jónak soha semmi baja nem eshet, már pedig esik, mert ez a realitás. És ezért elgondolkodtad, hogy miközben az ember Péter elszakad a realitástól, és így fejezi ki a hitét, aközben a megváltó Jézus nem szakad el a realitástól, hanem abból növekszik ki a hit. Erről szeretnék beszélni. Négy szempont, négy gondolat, de mindegyikhez csak egy-egy rövid történet, egy-egy példa, de nem szeretem ezt a kifejezést, hogy tudjuk érzékelni, hogy hogyan tud megmaradni a hitünk a realitás talaján, de hogy tud az úgy növekedni, hogy egészen az égig érjen. Az első gondolat, a hitünk mindig meg tud erősödni és növekedni tud akkor, hogyha képesek vagyunk valami olyan új szempontot meglátni, ami ki tudja egészíteni az addig való megfontolásainkat. Mégpedig egy olyan szempontot, ami valami töbletet ad, valamiképpen a realitást kitágítja, mert a keresztény ember hite nem a realitás tagadása, hanem a realitás kitágítása. Mondom is a történetet, benne vagyok én is. Mert amikor az édesapám idősödött, akkor ő nagyon szerette, hogyha én elmegyek hozzá. De én, miután az édesapám pilóta volt, és évszámra, sőt évtized számra azt tanultam meg, és azt szoktam meg, hogy az apukámat nagyjából úgy tudom elképzelni, hogy valahol úton van, és sokkal kevésbé úgy, hogy őt el lehet érni. Ezért aztán, amikor ő idős volt, tudjátok, én havonta körülbelül egyszer elmentem és meglátogattam őt. És ez így ment évszámra. És nekem ennyi elég volt. És ő mindig nagyon kedvesen azt mondta, mikor ott voltam, Ferikém, úgy örülök, hogy itt vagy. És aztán, mikor köszöntem, elbúcsúztam tőle, akkor meg olyasmiket mondott, hogy Ferikém, jöhetsz máskor is. Jöhetsz nem csak havonta egyszer, hanem jöhetsz szólás nélkül, bejelentkezés nélkül, hát csak gyere, itt te itthon vagy. De én nem mentem többször, hanem úgy körülbelül csak havonta egyszer mentem. És aztán az apukám meghalt, és elment ebből a világból, és persze, hogy újból és újból visszagondoltam, meg visszagondolok a vele való kapcsolatomra, egyszer csak. Egy új megközelítés jelent meg a régiek mellett. És ez az új megközelítés, ez az új szempont a következőt mondta. Na hát, az én apám milyen rendes volt, milyen sokat adott nekem azzal, amit nem tett meg. És egyszer csak rácsodálkoztam arra, az én apám korholhatott volna engem, szíthatott volna engem, érzelmileg zsarolhatott volna engem. Ferikém, nem látod, hogy egyre idősödök? Hát csak ennyit kapok belőled. Hát annyi mindent mondhatott volna. És ő mindig csak annyit mondott, Ferikém, gyere, nagyon szívesen látlak, olyan jó, mikor itt vagy. És egyszer csak, mikor az apukám már elment ebből a világból, én kaptam egy új megközelítést, amiben megértettem azt, hogy milyen sokat tudunk azzal is adni, amit nem teszünk meg. Természetesen nem mindegy, hogy mi az, amit nem teszünk meg. És egyszer csak egy fölfokozott hála érzésem alakult ki az édesapámmal kapcsolatban, hogy milyen nagy türelem, és milyen sok emelkedettség kellett ahhoz, hogy ő soha ne mondjon olyasmit, amit ténylegesen nem tett meg. Ez az első gondolat. A második, a hitünket tudja növelni, miközben a realitás talaján tudunk állni, hogyha mindazt, ami velünk történik, egy életeseményt, egy helyzetet vagy egy nehézséget, képesek vagyunk egy tágabb összefüggésbe helyezni. Biztos ismeritek a történetet, ezt csak azoknak mondom, akik nem ismerik. Hogy látunk valakit, aki egy hatalmas kőtömböt farag, és oda megy hozzá valaki, és kérdezi tőle, te mit csinálsz? És azt mondja, ne is kérdezd, ezt a rettenetes rabszolgamunkát végzem, ezt az irgalmatlan kőtömböt faragom, ennek sose lesz vége, szenvedés az életem. És aztán a kérdező tovább megy egy kicsit, és lát egy másik valakit, ő egész lendületesen dolgozik azzal a kővel, és kérdezi, hát te mit csinálsz? És azt mondja, én itt egy nagyon magas, igazán masszív falat készítünk, és ez a kő ennek a falnak a része lesz. Úgyhogy ez egy elég tisztességes munka, meg is becsülöm. És végül egy harmadik valaki ugyan azt csinálja, mint az előző kettő. És a kérdező oda megy, és megkérdi, hát te mit csinálsz? És azt mondja, te ne is haragudj, nagyon rövid időm van a válaszadásra, mert ugyanis én egy katedrálist építek. Egy csodálatos katedrálist. Úgyhogy nem sok időm van, ne is haragudj, enni, inni is, csak éppen a szükséges időre szánok, mert ez egy olyan hallatlanul fölemelő és magasztos megbízatás. A második gondolat, hogy a hitünk tud növekedni az ég felé abban az esetben, hogyha az élethelyzeteinket, nehézségeinket, egy-egy eseményt képesek vagyunk egyre tágabb összefüggésbe rendezni, és onnan meglátni valamilyen jelentését. És jöjjön a harmadik. A harmadik, amikor egy olyan szempontot találunk meg, amit addig egyáltalán nem láttunk, és ez az új szempont fölülírja az addig voltakat. A példám, kedves ismerősöm, jóval 30 fölött eljött hozzám, és elmondja, hogy ő bizony egy nagyon rossz gyerek volt. És akkor beszámol, majdnem egy órán keresztül beszél arról, hogy mit is jelent, hogy ő egy nagyon rossz gyerek volt. És tudjátok, hogy hallgatom őt, én ezt nem látom. Főleg nem hallom. És végül valami olyasmit mondtam neki, te én nem látok itt rossz gyereket. Egy élő, eleven, normális gyereket azt látok. És sokkal inkább látom a szüleidet nagyon tehetetlennek, nagyon kiszolgáltatottnak, nagyon eszköztelennek, hogy a te életerőiddel, a te lendületeddel, a te gyerekvoltoddal de nehezen tudtak mit kezdeni. Én látom az ő tehetetlenségüket, nagyon nehéz lehetett nekik, de téged nem látlak rossznak, egy normális, eleven gyereknek látlak. És az illető, hogy vett néhány levegőt, mielőtt megszólalt volna, és azt mondta, hogy tényleg, hogy én nem vagyok akkor rossz, hogy én nem voltam rossz gyerek, még ezt én innen sose láttam. Én mindig azt gondoltam, hogy én rossz gyerek voltam, és lehet, hogy nem. Lehet, hogy akkor én szeretetre méltó voltam, csak a szüleimnek nem volt könnyű engem szeretni. Amikor megtalálunk egy új megközelítést, ami ténylegesen felülírja az addig valókat, egy olyan megközelítést, ami valamiképpen sokkal gazdagabban hozza az életnek a realitását. Ez a hit megerősödéséhez tud vezetni. És végül az utolsó. Nagyon fontos az a szempont, amikor képesek vagyunk nem önmagunkból kiindulva látni valamit, amennyire ez nekünk embereknek lehetséges, önmagunkról megfelejtkezve látni, és észrevenni, és érteni, és értelmezni, és cselekedni. Mondom is a példát. Tegnap is, mint szinte minden szombaton, eskedtem. És tudjátok, ott van kész közelben a fiatal vőlegény, a fiatal menyasszony, és aztán ott ülnek mögöttük a szülők. És föltettem én most is egy költői kérdést. Mondjátok csak, el tudjátok-e azt képzelni, hogy valaki valamit nagyon megbecsül, és elengedi. Lehetséges-e az, hogy valamit én továbbra is nagyon megbecsülök, és közben elengedem? Hát nem véletlenül kérdeztem, mert látom azt, hogy az édesapáknak, az édesanyáknak mennyire nehéz tud lenni a gyerekeiket elengedni. Nehéz. Miközben, hogy ne volna realitás az, hogy mikor egy apa, egy anya útnak tudja engedni a saját gyerekeit, azt mondani, hogy éljen a jövő, hogy akkor ez nem azt jelenti, hogy ne becsülné meg a saját fiát vagy lányát. Attól, hogy valakit valamit el tudok engedni, attól még lehet, hogy nagyon is megbecsülöm. Sőt, van egy pont, ahol akkor becsülöm meg, hogyha elengedem. De nagy dolog az például, hogyha kap egy fiatalember egy olyan útra valót, hogy az én apám és az én anyám elengedtek engem, hogy ennyire meg tudtak becsülni, ennyire bíztak abban, amit az életúton addig átadtak én nekem. De nagy dolog az, hogyha egy apa, egy anya, bármelyikünk nagyon sok élethelyzetben képesek vagyunk önmagunkat felülmúló szempontból meglátni valamit, és aszerint cselekedni. A mai evangéliumban valamiképpen kezd kibontakozni számunkra az, hogy lehetséges megmaradni a realitás talaján, de közben pedig a realitás talajáról indulva úgy növekedni a hitünknek, hogy az elérje egészen az Isten országát, hogy az belenőjön az Isten országába, miközben megmarad a realitás talaján, nem tagadja azt, hanem kitágítja egészen az Isten országáig, hogy az beleérjen, hogy az benne legyen, és mi rá tudjunk csodálkozni arra, hogy mi is Istennek a szándéka, és milyen is az, ahogyan Isten elgondolja az embert.